Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Felháborítónak tartja az MSZP Navracsics Tibor napi rendelőti felszólalását, ahol egyebek között arról beszélt a parlamentben, hogy Vadai Ágnes nem kívánatos személy a Magyarország gyűlésben. Ezt a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán mondta, amellyel szerinte az MSZP nemzetellenes párttá vált. Mesterházi Attila pártelnök szerint Navracsics Tibor ne mondja meg, ki a vállalhatatlan és mi az erkölcsös, amikor olyan emberekkel folytatnak politikai üldöztetést, mint Papcsák Ferenc és Budai Gyula. Az MSZP elnöke hozzátette, a miniszter azért se akarja megmondani, hogy mi a szégyenletes, mert kormánya olyan költségvetést és adórendszert készít, amely az alacsony keresetűeken akarja megteremteni a gazdagoknak szánt többletet. Magánkihallgatáson fogadta a pápa Orbán Viktort. 16. Benedek elsőként Magyarországról kérdezte a kormányfőt. A vatikáni protokoll szerint 20 percig beszélgettek négy szem közt, angol nyelven tolmács nélkül. Orbán Viktort felesége és gyermekei is elkísérték a Vatikánba. A magyar delegáció tagjai még Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Balogh Zoltánnak közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára, és Szijjártó Péter a miniszterelnök szóvivője. Öten fagytak meg a hétvégén a keleti ország részben. Szabolcsban hárman, Hajdú-Biharban ketten vesztették életüket kihűlés miatt. Egy 60 éves férfi a fehérgyarmati kórházban halt meg, őt Cégény Dányádi házának udvaráról szállították be, erősen kihűlt állapotban. Újfehértó határában egy megfagyott középkorú férfi holttestét találták meg, iratai nem voltak, azonosítása még tart. Nyíregyháza kisteleki szőlőben egy 50 éves férfi fagyott meg, aki egy bódéban élt. Hajdú-Bagoson az utcán találtak rá egy 64 éves férfi holttestére, míg Polgáron, a vízelvezető árokban egy 25 éves férfi holttestét találták meg. Nem követi a magyar példát nyugdíjügyben Lengyelország. A kormányfő vezetőgazdasági tanácsadója kijelentette, hogy Varsó tartózkodik a radikális változtatásoktól. Mihály Boni szerint a magyar példa azt mutatja, hogy a rövidtávú, egyszeri megoldások nem működnek. A varsói vezetés ugyan fontolgatta, hogy 2-3 évre felfüggesztik a magánnyugdíjpénztári befizetéseket, de végül arra jutottak, hogy inkább egy új típusú államkötvény kibocsátásával próbálják kezelni az államháztartási feszültséget. Lengyelország és Magyarország korábban még egy úton járt. A két ország kezdeményezésére 9 uniós tagállam kérte közösen az Európai Bizottságtól, hogy módosítsák a magánnyugdíjpénztári befizetésekkel összefüggő költségvetési szabályokat. Diego Maradona lehet az iráni labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, miután Mahmoud Ahmadinejad állítólag beleegyezett az elképzelésbe. Az államfő az ázsiai játékokon érmes sportolók fogadásán megerősítette, hogy az argentin sztár a közeljövőben Iránba látogat. Arra a kérdésre pedig, hogy Maradona lesz az új szövetségi kapitány, a vezető sokat mondóan bólintott. Az 50 éves argentin tréner nagy rajongója egyébként Fidel Castro-nak és Hugo Chávez-nek is, de többször nyilatkozott már elismerően Ahmadinejadról is. Végül a várható időjárásról. Délen mérsékelten, északon erősen felhős idő lesz, ott kevés eső is eshet, ami Borsod megyében akár ónos eső is lehet átmenetileg. 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, délen van melegebb. Holnap már jelentős eső esik északkeleten, csak délután vékonyodik el a felhőtakaró. Szerdán tovább enyhül az idő, délen már 9 fok köré melegszik a levegő. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ha minden igaz, telefonon már csatlakozott is hozzánk Varga László, a SZEF elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
És továbbra is itt van Balogh Béla, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke, akit arra kértem, hogy maradjon itt a szombati demonstráció kapcsán, szeretett volna ő is néhány dolgot elmondani, és mondtam, hogy önnel fogok beszélni, és akkor így hármasba beszéljük meg, hogy mi történt. Én először, még mielőtt kérdeznék, idézek. A kormány elkötelezett abban, hogy megvédje a nyugdíjakat, és a szombati szakszervezeti demonstrációról mindent elmond, hogy annak vezetői között vannak olyanok is, akik részt vesznek a nyugdíjakat eltőzsdéző magánpénztárak vezetésében. Így reagált a miniszterelnök szóvivője a szombati szakszervezeti tüntetésre. Hát először szeretném, hogyha ezt kommentálná, Varga úr.
Hát nézze, ez egy nagyon érdekes reagálás, már csak azért is érdekes, mert alapvető tényeket ferdít, vagy lehet, hogy nincs az alapvető tények ismeretébe a szóvivő úr. Én a tőzsdét nem akarom megvédeni, a nyugdíjtőzsde az fogalmilag nem létezik, de szereti használni a kormány. Az viszont, hogy a tüntetés szervező szakszervezetek egy részénél és kisebb részénél egyébként vannak olyan szakszervezeti vezetők, akik nyugdíjpénztár felügyelőbizottságába vagy igazgató tanácsába vannak, ezen nem kell csodálkozni. A SZEF részéről én ezeket pontosan tudom, és ezek mindegyike az önkéntes kiegészítő pénztári ágon vesz részt ezek felügyeletébe, mert hogy annak idején például én még pedagógus szakszervezeti titkár voltam, sőt, még azt kell, hogy mondjam, az se voltam, amikor a pedagógusok szakszervezete létrehozott egy önkéntes kiegészítő pénztárt, mert a nyugdíjrendszer változásakor mi fontosnak tartottuk, hogy öngondoskodásra buzdítsuk azokat a tagjainkat, akik egyébként a TB-be maradtak, és nem is reméltek olyan jövedelmet, és ez a remény sajnos valóságá is vált, amiből mondjuk tőkefedezeti nyugdíjat lehetett volna felhalmozni. Az érintett kollégáink mindegyike, az én tudomásom szerint, önkéntes kiegészítő pénztárnak a felügyelőbizottságába vagy igazgató tanácsába van, ez pedig nem a kötelező magánnyugdíj pénztár.
Minden esetre számomra ennek a nyilatkozatnak van egy üzenete, hogy nem közömbös a kormány számára, még akkor sem, hogyha, és majd mindjárt erről beszélünk, hogy nem nagyon nagy, úgy tűnik, hogy nem nagyon tudtak nagy tömegeket megmozgatni, de hogy az, amit a szakszervezetek, nem is egy szakszervezet, hanem több szakszervezeti tömörülés szervezett demonstráció, azért éber figyelemmel kísérik a kormány részéről is. És akkor térjünk át arra, hogy ön szerint ez jól sikerült, elérték a céljukat, mert én arra jártam, és nagyon meglepődtem, hogy milyen kevesen voltak. Őszintén megvallom, én azt gondoltam, hogy sokkal többen fognak elmenni, és azért ez mégiscsak jelent valamit.
Én azt gondolom, hogy a számháborút értelmetlen elkezdeni, az a néhány száz, amit kommunikál néhány sajtó, és amit a kormány szóvivő úr is mondott, az biztos, hogy nem néhány száz, az bőven meghaladta az ezret, de akár a 2000-et, és ez majd kiderül, ugyanis fontos adataink lesznek a tagszervezetek jelentése alapján. Ugyanakkor én azt tartom fontosnak, hogy ebben a rendkívül rossz időben, és annak ellenére is, hogy sok helyről még a közlekedési viszonyok miatt nem tudtak eljönni, az elsősorban az ország nyugati része, tényleg Pakstól Kazincbarcikáig, ahogy az ott elhangzott, és a pedagógustól a Vasasokig, és ezt most nem csak azért mondom, mert Balogh Béla barátom itt van a stúdióban, hanem látszott a létszámuk is, vagy a vegyészekig ott voltak, tehát itt találkozott a versenyszféra és a közszféra, és a szakmák nagyon széles skálája találkozott. És tényleg az a fontos, amit ott elmondtunk, én magam, illetve a kollégák, és még fontosabb az, hogy amit leírtunk a petíciónkban, az elhatoljon a kormányhoz, és hát ha viccelődni szeretnék, akkor miközben a számtan nem megy annyira, remélem, hogy az értő olvasás birtokában vannak a kormánytisztelt képviselői, és meg fogják érteni, hogy mit miért írtunk le.
Akkor most Balogh Bélához fordulok, a Vasasok milyen taktikát követtek, tehát képviselőket küldtek el, vagy pedig azt mondták, hogy akinek van kedve, az jöhet? Vagy aki fontosnak érzi egészen pontosan?
Úgy gondolom, hogy a Laci barátom, amit elmondott, az úgy helytálló, hogy valóban igyekeztünk minél többen részt venni ezen a demonstráción. Elsősorban szolidaritásból vettünk részt, illetve felfűztük azokat a dolgokat, amik kimondottan a vasas területen dolgozó munkavállalókat érinti. Mint hogy azt mindannyian tudjuk, a közszféra kezdeményezte ezt a demonstrációt, és később csatlakozott hozzá a konfederáció, és a konfederációhoz, mint az MSZOSZ-hez tartozik a vasas, úgy döntöttük, hogy ebből nem maradhatunk ki. Ráadásul van is mit üzenni, van is mit követelni. Így döntöttünk, hogy részt veszünk ezen a demonstráción, de mi a vidéki alapszervezeteinket szinte nem is mozgósítottuk, hanem elsősorban a Budapest és a Budapest környékiekkel vettünk részt ezen a demonstráción. Mind azt támogatva, ami egyrészt a petícióba megfogalmazódott, illetve amit a vezérszónokok elmondtak.
Varga úr, önök összességében elégedettek ezzel a demonstrációval és a megítélésével?
Ez a megítélése, az én azt gondolom, hogy a megítélők kérdése. Ha abból indulok ki, hogy azon az ominózus országos közszolgálati érdekegyeztető tanácsülésen, amikor minden kérdésünkre a válasz nem volt, tehát hogy jelesül nem lesz a bérrendszerekben tarifaemelés, még az infláció mértékével se, és nem fogja kompenzálni az adórendszer kedvezőtlen hatását a kormány azoknak, akiknek még vagy már nincs olyan gyerekük, akiket a kedvezmény szempontjából figyelembe vehetnek, és ezért nettó csökkenésük lesz.
Januárkor, de most azt mondják, hogy kompenzálják.
Igen, akkor döntöttük el, hogy demonstrációs bizottságot alakítunk. A demonstrációs bizottság első sajtótájékoztatóját követően Matolcsi úr bejelentette, hogy 22 milliárd körüli összeg lesz extra béremelésre. Én akkor nyilatkoztam, hogy az összegnek örülünk, de az extra béremelést nem tudjuk értelmezni, mert bér csak a bérrendszeren keresztül lehet emelni. Lezajlott a demonstráció, és én abba bízom, hogy ennek eredményeként a parlament meg fogja szavazni azt a módosítást, mert ez egy módosítással került be a költségvetés tervezetbe ez a 22 milliárd, meg fogja szavazni azt a módosítást, amitől ez valóban ott lesz a költségvetésben, és én nagyon bízom abban, hogy a kormány rövidesen tárgyalni fog velünk, hogy hogyan, milyen módon kerüljön ez az érintett kollégáink számlájára majd a jövő évben, mert azt már Matolcsi úr is elismerte, és ez először a demonstrációs bizottság megalakulását követően hangzott el a miniszter úr szájából, hogy lesznek olyanok a közszolgálatban, akiknek nettó pozíció csökkenés lesz, és hát elég érdekes módon fogalmazott, az állam felismerte ezt, és az állam kész segíteni. Halkan jegyzem meg, az állam terjesztette be azt az adórendszert, amitől ez a helyzet előállt.
Igen, ám csak tudja, hogy milyenek az emberek, hogy mindegyikünk olyan gyarlók vagyunk mi munkavállalók, hogy azt nézzük, hogy mennyit utaltak a számlánkra, és hogyha nem lesz kevesebb, akár 10 forinttal se, akkor aztán úgy nagyon nem érdekli, hogy ez mitől van így, vagy mitől nem. Az a lényeg, hogy ne keressen kevesebbet.
Én azt gondolom, hogy nem lehet olyan módszert, szisztémát kitalálni ennek a 22 milliárd forintnak a szétosztására, hogy az első negyed évben, de még akár az első fél évben azok a kollégáink, akikről beszélünk, ne azt tapasztalnák a borítékba, hogy ez kevesebb.
Mert hogy ez a 22 milliárd nem fedezi ezt a különbséget?
Fedezi, vagy fedezheti, ezt is végig kell számolnunk, és én a 22 milliárdot csak akkor tudom tényleg kezelni, amikor erre a költségvetésben végszavaztak. Csak hogy ám az, hogy kik azok a kollégáink, akik ebből bármilyen mértékben jogosultak juttatásra, az bizony az első negyedév lezárását követően derülhet ki, mert hogy ezek béradatokon kell, hogy alapuljanak, és ráadásul, mivel az adórendszer sávosan eltérítő módon kedvezőtlen a gyermekkedvezményt igénybe nem vehetők részére, van, akinél ez nettó 1000, de lesz olyan kollégánk, akinél ez nettó 3-4 ezer.
Vagyis ez nem fog kiderülni? Azt akarja mondani, csak az első fél év után?
Az, hogy mennyivel és kiket hogyan kell kompenzálni, ez egyértelműen az első negyedévi adatok ismeretébe derülhet ki, az én megítélésem szerint.
Hát addig kevesebbet fognak
kapni. És addig látszani fog a borítékon, hogy ez kevesebb. A kormánnyal köthető megállapodások egyébként korábban is szóltak arról nagyon gyakran, hogy év per év viszonylatban ne érje veszteség a munkavállalókat, A korábbi időszakban is tudtunk megállapodni kormányok kormányokkal, egyösszegű, vagy akár mondjuk, mint ahogy az idén, az előző kormányon meg tudtunk állapodni egy keresetsávig. Kétszer 48 ezer forintot kaptak a tavasz folyamán azok a kollégák, akiknek az elmúlt évben lezajlott változások igazán kedvezőtlenül hatottak, és most ugyanezek a kollégák sérülnek a adórendszer változásával. És még egyszer mondom, a mi számolásunk szerint a keresettsávot tekintve a 88%-a az 300 ezer alatt keres, és ez már veszít, ha nincs olyan gyermeke, akit nem vehet figyelembe az adónál.
És ehhez azért még vegyük figyelembe azt is, hogy az infláció által, hogy milyen reál kereset és reál bércsökkenések vannak.
Így van, tehát ez egy külön dolog.
Ne felejtsük el.
Tehát jó, semmiképpen nem jár az, aki bérből fizetésből él, és nem keres sokat, hanem még mindenképpen azt is sújtja. Nagyon elszaladt az idő, egy rövid kérdés, most megvolt ez a demonstráció, hogyan tovább, most tavaszig megfigyelnek, hogy ilyen furcsán fejezem ki magam, vagy már tervezlik a következő megmozdulást?
Nézze, én a hogyan tovább legelső elemeként azt szeretném látni, hogy mikor hívják össze, és milyen napirenddel, és milyen előterjesztéssel az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács ülését. A demonstráció egy korábbi ilyen ülés nemjei miatt indult el. Most szeretnénk látni, hogy vannak-e igenek, ha vannak igenek, akkor az mit jelent a kollégáink döntő többsége számára, mert azt gondoljuk, hogy a közszolgálatnak az a fajta kivéreztetése, ami most már évek óta tart, nem folytatható tovább, és a jelenlegi kormányerők, amikor ellenzékben voltak, nem is ezt ígérték a közszolgálati rendszereknek, illetve a közszolgálatban dolgozó munkavállalóknak.
Tehát magyarul akkor várnak, és akcióra jön majd a reakció. Köszönöm szépen, Varga László, a SZEF elnöke volt velünk telefonon, és Balogh Bélának is köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, ő pedig a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám.
Mix magazin. Havonta az újságárusoknál és naponta a mixonline.hu weboldalon. Ha érdekességekre és hasznos témákra kíváncsi, ha szeret olvasni, ha önnek is van véleménye és megismerni a másokét, akkor keresse a Mix magazint az újságárusoknál, vagy klikkelje naponta a honlapunkra. www.mixonline.hu.
Népszabadság előfizetéséhez választom színházbérletet vagy kedvezményes üdülést. Fél éves előfizetés mellé két személyes nemzeti színházbérletet biztosítunk. Egy éves előfizetés esetén vendégünk egy éjszakára az ön által választott szállodában. A részleteket keresse a Népszabadságban. Utazzon és járjon színházba a Népszabadsággal!
Reklám hangzott el.
Még több olvasnivaló. Ha megszerették a Könyvklub hétköznap reggeli 5 perces ajánlóit, ha karácsony közelettével is számítanak útbaigazításunkra, ha még mindig nem elég az, amit a fülszövegben olvasnak, akkor hallgassák hétvégén is az összeállításainkat. Szombaton és vasárnap reggel 7:55-kor és 12:55-kor egy-egy új könyvet mutatunk be önöknek, és a hétfőnkénti egy órás magazin mellé szerdánként déltől még fél óra könyvklubot kapnak. Várja önöket, mint mindig, Gerendai Balságnes és Olá Andrea.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Magyarország az utolsó helyen áll az Európai Unióban a foglalkoztatottság alapján, legalábbis az első féléves statisztikák ezt hozták ki. Ennek kapcsán fogunk mi most beszélgetni, de nem az Európai Unióban elfoglalt helyünkről, hanem arról, hogy mi a helyzet az országon belül. A telefonál Hárs Ágnes, a Kopint Tárki vezető kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Meglepje a szakembert az, hogy a legutolsóak vagyunk az Unióban?
Hát nem, tudjuk régóta, hogy nagyon kedvezőtlen a foglalkoztatottsági helyzet az európai összehasonlításban, hazai összehasonlításban is, nem bővül, a számok nem változnak nagyon gyorsan.
Illetve inkább csak romlanak egyelőre.
Hát stagnálnak, romlanak, igen.
Tehát 2 számjegyű munkanélküliség van, és ez most már egy jó ideje itt van.
Magyarországon nagyon sokan vannak, akik nincsenek a munkaerőpiacon, sok szempontból kikerülnek, nem foglalkoztatottak a fiatalok, nagyon alacsony a foglalkoztatottság bizonyos időskori számokban, és hát magas az inaktívak száma azok között is, akik közte helyezkednek el.
Amikor foglalkoztatási adatokról beszélünk, akkor mindenki benne van, tehát a különböző foglalkoztatási formákban lévők, vagy ebben csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak szerepelnek?
Mindenki benne van, de Magyarországon nagyon magas azok aránya, akik a hagyományos formákban foglalkoztattak, kevesen vannak, akik nem. Az a szám, amit a statisztikai hivatal a munkaerőfelmérés adatai alapján mér, abban benne vannak sokan mások is. De alacsony az arányuk összességében a foglalkoztatottakon belül.
Mert hogy Magyarországon még nem nagyon divat a részmunkaidő, ebben a műsorban is nagyon sokat beszéltünk róla, hogy például a részmunkaidő, a távmunka, tehát a különböző másfajta foglalkoztatottsági lehetőségeket nem igazán használják ki ebben az országban. Ugye ez továbbra is jellemző.
Egy picit óvatosabban fogalmaznék, talán nem azt mondanám, hogy használják, vagy hogy nem divat kihasználni, hanem olyanok az érdekelt viszonyok, hogy nem nagyon tudják kihasználni drága ennek a részidős foglalkoztatottságoknak a lehetősége, a távmunka lehetősége korlátozott is, és ezért nem nagyon tud terjedni akkor is, hogyha ennek lenne számos előnye. Ez egyébként a régió minden országára is igaz, tehát amikor Magyarországon példákat hoznak, akkor azt szoktuk mondani, hogy jó becek Hollandiában, de hát Hollandia kilóg fölfelé ebből, de ha most itt nézem előttem a számokat, azt látom, hogy Magyarországon, Szlovákiával és Csehországgal egy legalacsonyabb a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, ezek 2008-as számok, ezek nem nagyon gyorsan változnak, mindenütt egy picit persze változott a válság hatására. Nálunk is picit emelkedett.
Emelkedett? Tehát egy válság mindig ezt előtérbe tudja hozni?
Hát válságos helyzetben a részmunkaidővel azok aránya nő, akik addig teljes munkaidőben dolgoztak, tehát a foglalkoztatottságot nem növeli ez a szám.
Csak átalakul.
Egy válságkezelés, ami azért nem ugyanazt jelenti, de
hát nagyon nem ugyanazt jelenti.
Hogyha az intézkedés csak arra szolgál, hogy valaki ne kerüljön teljesen védtelen helyzetbe foglalkoztatottakon kívül, akkor ez egy válságintézkedés. Ez a növekedésnek az egyértelmű látható jele volt. De összességében Magyarországon ez nagyon alacsony. Azért alacsony, mert nagyon drága foglalkoztatni részmunkaidőben ahhoz képest, amennyibe kerül egy teljes munkaidős foglalkoztatott.
Magyarországon az is elég speciális, hogy nagyon-nagyon eltér a foglalkoztatottság, attól függ, hogy honnan nézzük az ország, melyik régióját nézzük, melyik részét, Nyugat-Magyarországot, Kelet-Magyarországot vagy Közép-Magyarországot. Gondolom, hogy ez sem javulhatott semmit sem az elmúlt fél év során.
Nem, ezek nem nagyon javulnak, ezek a számok. És ugyan az elmúlt fél évben és az elmúlt egy-két évben, amikor ugye nagyon megrázkodtott a válság a munkaerőpiacot, és nem is nagyon változott a helyzet, akkor sok olyan régióban, ahol előtte eléggé kedvező volt a munkaerőpiaci helyzet, ott is romlott a helyzet, tehát Nyugat-Magyarországon és akár a központi régióban is, de az igazán a nagyon kedvezőtlen helyzet az mégis a Kelet-Magyarországi, Észak-Magyarországi régiókban történt, és ebben nagy változás nincs.
Tehát az ország munkaerőpiaca rendesen ketté szakított. Észak-Magyarországon, illetve Kelet-Magyarországon mi a helyzet? Én olvastam egy statisztikát, amiben azt írják, hogy Nógrád megye viszi jelenleg a pálmát sajnos, 17,5%-os a munkanélküliség, holott én mondjuk arra tippeltem volna, hogy Borsodban rosszabb, ott 0,1%-kel szebbek a mutatók, ha lehet ezt mondani. Mi lehet ennek az oka, hogy pont Nógrád megyét csújtja, ráadásul az a rész az közelebb van sokkal Budapesthez, az ember talán azt gondolná, hogy akkor ott jobbak a sanszok.
Nógrád megyében szokott magas lenni a munkanélküliség. Kicsi megye, de ott ismétlődően megemelkedik, és hát azért messze van ahhoz, hogy munkát lehessen találni Budapesten, nehéz odáig eljutni. Ez azért nem egy igazi alternatíva. A Duna is behatárolja. Budapest nagyon messze van, sőt Pest megyében az ingázás is messze van onnan, és hát ugye nagyon drága, tehát nem olyan könnyű eljutni, munkát találni.
Borsod-Abaúj Zemplén megye, az egy nagyon-nagyon kedvezőtlen régió, mármint munka munkaerőpiaci szempontból. Mégis a másodikak, ott történt valami, vagy pedig azért ott mégiscsak egy fokkal kedvezőbb lehetőségek vannak?
Borsodban?
Igen.
Hát az a furcsa dolog történt, hogy nagy a közmunkák, amik a foglalkoztatottságnak részét jelentik, azok nyilván a régióban voltak a válság idején, és ez változtathatott valamit. Talán ezzel magyarázhatnánk kicsit zavarba ejtő adat, és nem tényleges foglalkoztatottságra utal, hanem azokra a rövid távú, a foglalkoztatottságban megjelenő számokra, amik nagyon rövid foglalkoztatottságot jelentenek, és semmiképpen sem utat a foglalkoztatottságnak a stabil piaci részébe.
Magyarország ugye a legjobb helyzetű, ezek szerint még mindig nagyon Budapest-centrikus továbbra is ez az ország, nyilván rövid távon nem is várható változás, de azért itt sincsenek túl rózsás eredmények. Tehát azért már itt sem olyan könnyű, idézőjelben mondom, munkát találni, igen, mint akár néhány évvel ezelőtt. Ez a válságnak a következménye, vagy minek tudható be?
Hát a válság következménye eléggé egyértelműen ez a dolog. A válság időszakában először Nyugat-Magyarországon, aztán Budapest és Pest megyében is ezeket az országban általában tapasztalható jelenségeket, ha visszafogottabban is, de érzékeltük, igen, ez a válság hatása volt. Rövid távon elbocsájtások érinthetik a központi régiót, amit eddig nem voltak kormányzati elbocsájtások olyan nagy számban. Az elmúlt két évben folyamatosan döbbenetben voltak, és ezek erősen érinthetik ezt.
A válság mellett ezek szerint a kormányzati intézkedések is jelentősen befolyásolják a munkaerőpiacot, illetve azt, hogy az Európai Unióban a foglalkoztatottság alapján mi vagyunk a sereghajtók.
Ezt nem gondolnám. Azt gondolnám, muszáj javítanom, bocsánat, vagy visszakérdeznem. Én azt gondolnám, hogy az Európai Uniós összehasonlításban azért nem ezek a számok a meghatározóak, de az, hogy nem változik, abban ezek a ellentétes hatások, amikben például a kormányzati foglalkoztatottságnak a szerepe nem foglalkoztatottságot növelő, hanem inkább csökkentő, ez fontos. Nemzetközi összehasonlításban inkább a két munkaerőpiaci végen a fiatalok és idősebbek foglalkoztatottságában van a különbség.
Hárs Ágnesnek, a Kopintárki vezető kutatójának köszönöm szépen, hogy egy kicsit elmagyarázta, hogy mi is van a hírek mögött. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Fóti Tamás és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Élőben a városból.
Különös aktualitást ad egy október végén már hallott riportnak az, hogy a budapesti rendőrfőkapitány autójának forgalmiát bevonták, mert a szélvédőjén lévő fólia nem volt szabályos. Szerdán 14 órától így ismét beszélünk az autóüveg fóliázásról, de emellett szó lesz még a kávéról, a teáról, az energiaitalokról, milyen hatással vannak ezek az autóvezetésre. Várja Önöket a szerkesztő műsorvezető Mátyási György.
Klub Rádió. A szabad frekvencia. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok, és örülök, hogy ma is velünk tartanak. Elmondom, hogy mit ajánlok megbeszélésre. Leminősítették Magyarországot az egyik legnagyobb hitelminősítő, a Moody's, ráadásul egyszerre két fokozattal a befektetésre ajánlott kategória alsó határára minősítette vissza Magyarország deviza és forint eladósodási besorolásait hétfőn. Tehát a Moody's és a hosszú távú fenntartatósággal kapcsolatos növekvő aggodalmakra hivatkozott. Aztán beszéljük meg, hogy újra Polt Péter lesz minden bizonnyal a legfőbb ügyész, ráadásul az alkotmányt úgy változtatják meg, hogy 9 évig elmozdíthatatlan lesz, de még utána sem könnyen. Aztán mi a véleményük arról, hogy a Fidesz gesztusokat tesz a költségvetés megszavazásánál a Jobbiknak és az LMP-nek is, ugyanakkor azt mondta, hogy az MSZP-től értékelhető javaslat nem érkezett. Beszéljük meg, hogy rekordmagasságba kerül a benzinár,